14. fejezet. Nosztalgia. Hát hiszen van, létezik, gyakran előfordul. Nincsenek alul a kivéve sem az öregek, sem a fiatalok. Tapasztalhatom mind a két nemnél. Néha halálos kimenetelű. A kór tünetei mindig azonosak. Az orvosok úgy hívják, hogy nosztalgia. A poéták és más efféle laikus emberek, akik még az ókori fogalmak közt élnek, úgy hívják, honvágy, hazaszeretet. Voltaképp nem lehet eltagadni, hogy ez az ideges affekció realiterre létezik, hanem azért színpadra hozva a nevetségesnek a hatását gyakorolja a parterre közönségre. Mint minden idegbaj, úgy ez is ragályos, néha endemikussá válik. Egész népet is meglep, s olyankor a nép csodálatos extravaganciákra hajlandó. És ezekből csak erős érvágások képesek kigyógyítani. Azonban örökölhető is ez az ideges passzió. Több rendbeli észleletek alapján konstatáltatott, hogy ez a nervózus ragaszkodás egy tájék egy népfa iránt, a dédapákról az unokákig leszármazik. Nem különben szuggesztió útján is felkölthető ez a hajlam. Vannak ügyes delejezők, akik többnyire izgató beszédek által a médiumokat, akik erre fogékonysággal bírnak, a honszeretet fluidiumával extatikus állapotba hozzák is egy képzelt ideális bálvány irányában, akit azok hazának neveznek. Az idiószinkráziának egy nemét tudják felkölteni, melynek táplálására elég egy kimondott szó, egy ételnek az íze, egy megérzett szag. Egy eklatáns példa van erre nálam följegyezve a praxisomból. Egy magyar nagybirtokos főúr, aki a legutóbbi magyarországi politikai küzdelmek után külföldre menekült, és Svájcban élvezte a menedékjogot, dacára annak, hogy Svájc regényes tájai, magnetikus jéghegyei, ózon teljes levegője, teljes kárpótlást nyújthattak neki azokért az unalmasan lapályos és egészségesnek nem nevezhető rónákért, amelyeket elhagyott. Mégis azon az extravagancián hagyta magát ismeréseitől rajta kapatni, hogy esti sétái közben mezőről fölszed egy-egy darabka száraz marhatrágyát, az zsebében hazaviszi. Otthon a szobájában meggyújtja. Amíg ennek a füstjét beszívja, ettől az illatnak nem nevezhető szaktól, az egész magyar alföldi rónát vissza tudja idézni képzeletébe. Legelésző gulyáival, nyargaló méneseivel, déli bábjával és pásztortüzeivel, amely tüzek ilyen árva tűzekből vannak szítva. S hallgatja, hogy mit beszélnek a szittya rokonok egymás között. Ezt nevezik hallucinációnak. Gyakran előforduló eset különösen az izlandiaknál és magyaroknál. Az én emberem belehalt ebbe a betegségbe. Nem tudjuk elhatározni, vajon az az öröklött vércsepp, melyre kútforrásunk példálózik, az a speciális Rákóczi vírus ébredte fel azzal a spaszmatikus hatással Giorgio szívében, mint ő maga előtt látta azt a pusztát, karámokkal, cserényekkel, a vágtató ménessel, az idegent a honostól megkülönböztető kutyákkal, és azzal a fogékony ifjú beleesett egyszer a nosztalgiát jelző pirektikus állapotba. Vagy pedig annak a rejtélyes embernek, akit eddig csak a kutyás embernek ismerünk, hipnotizáló szuggesztiója idézte meg, az egész kedélye átváltozott utána. Olyan embereket, olyan állatokat látott maga előtt, amin ők a megszokott fogalmakba bele nem illenek. Vad emberek, akik nem tanultak semmit, de a maguk dolgát azt nagyon jól tudják. Vallást nem tartanak, bálványt sem imádnak, de azért tudják, mi a becsület. Dacolnak az elementumokkal, és az élet szükségeit nem ismerik. Jó ágyuk van a puszta földön, és gyönyörűségük az ivatarban. Milyen világ lehet ott, ahol ezek az emberek laknak? Kivált ez a vezér alakjuk, ez a mesebeli vasgyúró, aki bőrmellényt visel, s otthon szőt inget, s amellett okosan beszél, mint egy bíró, az idegenekkel németül, franciául, a kutyáival latinul. Hát még az az ismeretlen nyelv, amit otthon tanult, kiejtése oly erőteljes, és mégis sima, harmóniás, hangzatos. Hogy tud bánni a fegyverével? Azzal az ősember fegyverével, a bottal, s még hegykén elő mer állni, hogy a bottyával kard ellen is megvívjon. És kivel fog megvívni? Pammánával, a hírhedett átletesszel. De nem fogadásból, nem a kínált bérdíjért, az kevésen elutasította magától, hanem egy szép asszonynak a csókjáért. Milyen öntudattal, milyen délcegen vetette ezt a szót oda. Pedig tudta, kitalált, hogy ezek a népies öltözetű menyecskék itt mind úri hölgyek. Azok előtt ő csak egy zsíros paraszt. Még nem is valami fiatal legény, nem is szép, mégis azt merte mondani előttük. És milyen hódító hatása volt a vakmerő szavával. Rögtön akadt szép asszony, herceg asszony, aki ezt elfogadta. A szép ijó hercegnő olyan kész volt a cserére. Már kézedi San Carlo helyett a kutyás ember. Nem példátlan a hölgyeknél az ilyen anesthetikus aberráció, vagy mondjuk hiszterikus allotriográfia. És most ez a vademberek vezére kész azért a szépasszony csókjáért itt hagyni a rábízott ménest, a karámot, kész kiállni a színpadra és veszedelmes komédiát játszani a méti ünnepélyen csak azért, hogy azt mondhassa magáról, a tündérnőről, csókoltalak. Haj, milyen magasan állt ez a paraszt csikós a fiatal ember előtt, az ismert ember alakok fölött. Hát még ha azt tudta volna, hogy ki az az ember, s miért megy az most oda, ahová őt hívják. Hogy ez a csikós gazda Rákóczi Ferencnek hajdani legvitézebb ezredes kapitánya, Pelargus, aki azért jött ide, hogy fejedelme fiát elvigye magával. Azt sejtik, akik magukhoz hívják, ő pedig szintén sejti, hogy őnek oda kell menni, és kockára tenni életét, hogy őt megszabadítsa. Ha bilincsel volna megláncolva a fejedelem fia, az könnyen összetörné, de ami ezt kötve tartja, az a háló, erős háló, szép asszony szerelmes szavából van szőve. Varázs hős legyen az, aki azt eltépi. Ezek pedig, akik hívták, csalogatták, azt mondták magukban, majd kapsz te szép asszony csókját, de annak a szép asszonynak a neve Mahaira, kardvas. Visszatérve Giorgionak nem lehetett szavát venni. Minden erejében ott volt már a nosztalgia előláza. Ezt úgy hívják, hogy inkubáció, akik értenek a magasabb patológiához.